Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország és a Vatikán álláspontja egybevág a háború és a béke kérdésében. Mindkét fél a mielőbbi ukrajnai béketeremtést támogatja. Húzta le a külgazdasági és külügyminiszter Vatikánvárosban a Paul Richard Gallagher szentszéki külügyminiszterrel folytatott egyeztetését követően. Szijjártó Péter arról számolt be, elsősorban tehát az ukrajnai háborúról volt szó. Egyetértettek abban, hogy a békéhez ma igen komoly bátorságra van szükség, mert jól láthatóan a békét akarókat, a békért dolgozókat és a békepárti politikusokat elképesztő nyomás éri, jelentette ki. Érintette a svájci Ukrajna békekonferenciát is, amelyen Magyarország és a Vatikán is részt vesz, viszont arra is kitért, hogy van egy közös hiányérzetünk, amely abból fakad, hogy a háborúnak nem mindegyik résztvevője lesz ott. Valamint minden eddiginél fontosabbnak nevezte a Magyarország és Vatikán közötti kapcsolatok minél szorosabbá tételét, mivel, mint mondta, a lehető legszorosabb szövetségre van szükség azokkal, akik készek a béke érdekében fellépni. Közölte, a magyar kormány mindig is nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy az emberek javára fordítsa és fejlessze a történelmi egyházak és az állam kapcsolatát. 14 éves kormányzásuk alatt 74 ezerről 184 ezerre nőtt azon diákok száma, akik egyházi iskolákban tanulnak, jegyezte meg Szijjártó Péter. Végül arról is tájékoztatott, Magyarország és a Vatikán folyamatos egyeztetést folytat az üldözött keresztények ügyében. Az Európai Bizottság úgy véli, hogy Ukrajna és Moldova minden lépést teljesített az uniós csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez, közölte a brüsszeli testület szóvivője. A döntés most a tagállamok kezében van, mondta Anna Pisonero. Denis Mihal, ukrán miniszterelnök üdvözölte a bejelentést, Kijev reményei szerint már júniusban megindulnak a tárgyalások. Minden nap fogy a remény az orosz-ukrán háború megállítására, de az európai parlamenti választáson még kapunk egy esélyt erre, mondta miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor hangsúlyozta, Magyarországnak mindenképpen ki kell maradnia egy ukrajnai NATO misszióból. A repülőtér többségi tulajdonának visszavásárlásával olyan vagyont szereztünk vissza, amelyből csak egy van, és az ilyet sosem szabad odaadni másnak, azt mindig meg kell tartani, hangsúlyozta a kormányfő. Szentkirály Alexandra visszalép a főpolgármester jelöltségtől, és támogatóit arra kéri, szavazzanak Vitézi Dávidra. A Fidesz-KDNP jelöltje ezt maga jelentette be a közösségi oldalán. Az első győzelem megvan, vasárnap jön a második, reagált az LMP és a Vitézi Dáviddal Budapestért Egyesület közös főpolgármester jelöltje a Facebook oldalán. Karácsony Gergely pedig azt írta, vége hát a színjátéknak, ahogy szóltunk előre, megszületett a sötét és cinikus politikai alkú. Vitézi Dávid a Fidesz, a NER és a hatalom jelöltje, jegyezte meg a regnáló főpolgármester. Idén áprilisban az ipari termelés volumene 6,4%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, míg munkanaphatástól megtisztítva 2,4%-kal elmaradt attól, jelentette első becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentős eltérést a nyers adathoz képest az okozza, hogy abban a hónapban idén 3-mal több munkanap volt, mint tavaly áprilisban. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás márciushoz mérten 0,7%-kal mérséklődött. Az ipar teljesítményének helyreállását továbbra is a háború negatív hatásai miatt gyengelkedő európai gazdaság, különösen Magyarország legfontosabb külpiaca a német alacsony teljesítménye késlelteti, kommentálta a legfrissebb adatokat a Nemzetgazdasági Minisztérium. Ahhoz, hogy az exportaktivitás újból növekedésnek indulhasson, a kormány által is képviselt azonnali tűzszünetre és békére van szükség, írták. Magyarországon a 95-ös benzin átlagára 594, a gázolai 601 forint, ami 6, illetve 2 forinttal alacsonyabb a régiós átlagértéknél, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A hétvégére mindkét üzemanyagfajta 5-5 forinttal lett olcsóbb a hazai benzinkutakon. Országossá terjesztik az 50-70 év közötti lakosság körében a 2 évenkénti vastagbélszűrést, jelentette be az egészségügyi államtitkár. Takács Péter ismertetése szerint erre a kormány idén 1,4 milliárd, jövőre 3 milliárd forintot biztosít. Dolgoznak azon is, hogy 2025-ben elinduljon az általános egészségfelmérés a munkaképes korú lakosság körében. Már csütörtökön megkezdődtek az európai parlamenti választások az Unióban, Hollandiában nyíltak meg elsőként a szavazóhelyiségek. A legtöbb tagállamban, köztük Magyarországon is vasárnap tartják a szavazást, a mintegy 400 millió európai választópolgár voksolhat. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban, majd csak helyenként alakulhat ki záporzivatar. A hőmérséklet a reggeli órákban 16-17, napközben aztán 29-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából. Ferenc pápa. A papok ne maradjanak magukra a szolgálatban, testvéri háló vegye körül őket. Ferenc pápa az apácákhoz. Az Úr eszközei vagytok. A pápa a római Kapitóliumra látogat június 10-én. Közé tették Ferenc pápa a trieszti látogatásának hivatalos programját. Ferenc pápa, a papok ne maradjanak magukra a szolgálatban, testvéri háló vegye körül őket. A Szent Atya plenáris ülése alkalmából fogadta a papi dikasztérium tagjait, akik a papok állandó képzéséről, a hivatások előmozdításáról és az állandó diakonátusról cseréltek eszmét. Fontos, hogy a papok közösségben érezzék magukat, emberi és spirituális fejlődésük folyamatos legyen. Vonzóvá kell tenni a papi, szerzetesi és szentségi házasságra szóló hivatásokat, valamint elmélyíteni az állandó diakónusok szolgálatának lényegét. Ferenc pápa mindenek előtt háláját, szeretetét és közelségét fejezte ki a világ valamennyi papjának és diakónusának. Megvallotta, hogy sokszor óva inti őket a klerikalizmus és a lelki elvilágiasodás veszélyeitől, de jól tudja, hogy a papok nagy többsége odaadóan is hittel dolgozik Isten szent népe javára, számos nehézséggel, lelkipásztori, spirituális kihívásokkal küszködve. A papi dikasztérium plenáris ülésének három témájához fűzte gondolatait a Szent Atya, elsőként az állandó képzésről szólt. Ez a kérdés különösen az elmúlt években sokszor előkerült, és a 2016-ban kiadott Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, vagyis a papképzés általános szabályzata legújabb változata is említi. A pap is az urat követő tanítvány, ezért képzése is állandó folyamat kell, hogy legyen. Ezt alátámasztja az a tény, hogy ma gyors változások korában élünk, ahol mindig új kérdésekre és összetett kihívásokra kell válaszolnunk. Nem ringathatjuk magunkat abban az illúzióban, hogy a szemináriumi képzés elegendő lehet, mely biztos alapokat fektet le egyszer s mindenkorra. Sokkal inkább az a feladatunk, hogy megszilárdítsuk, megerősítsük és fejlesszük mindazt, amit a szemináriumban kaptunk, és ez segítsen érettebbé válni emberileg, spirituálisan, megfelelő nyelvezeteket találni az evangelizálásra, vagyis szembenézni korunk új kérdéseivel. Jól kifejezi ezt a Prédikátor könyve. Ha elestek, az egyik a másikat fölsegítheti. De jaj a magányosnak, ha elesik, nincs senki, aki fölsegítené. Fontos tanítás ez a papoknak, az úton ne járjanak egyedül. Sajnos azonban sok pap nagyon magányos, személyes és lelkipásztori élete viharaiban nincs kihez fordulnia. Az állandó képzés alapvető feladata, hogy a testvéri kapcsolatok erős hálóját szője. A püspökkel, a papok egymás között, a szerzetesek és szerzetesnők, a társulatok, a mozgalmak közösségében elengedhetetlen, hogy a papok otthon érezzék magukat. A papi dikasztérium elkezdett egy világszintű hálózatot építeni, aminek folytatására buzdította a pápa őket, hogy támogatást nyújtson a papoknak. Ebben a vatikáni szerv kulcsfontosságú szerepet játszik. Beszéde második gondolataként a hivatás gondozás témáját fejtette ki a pápa. Isten népének egyik nagy kihívása az a tény, hogy a világ egyre több részén erősen csökken a papi és szerzetesi hivatások száma, egyes országokban szinte megszűnni látszik. Válságban van a házasság hivatása is, a vele járó elkötelezettséggel és küldetéssel együtt. Ezért az elmúlt években a Szent Atya a hivatások világnapjára írt üzeneteiben tágabb értelemben foglalkozott a keresztény hivatások összességével, és a keresztségből következő tanítványi hivatásra helyezte a hangsúlyt. Nem törődhetünk bele a ténybe, hogy sok fiatal nem látja maga előtt az élet radikális felajánlásának távlatát. Együtt kell elgondolkodnunk és figyelmesen követni a lélek jelzéseit, aminek feladatában a papi hivatások pápai műve is segít. Keressenek kapcsolódási pontokat a helyi egyházakkal, hálózatban osszák meg egymással a jó gyakorlati megoldásokat. A papi dikasztérium plenáris ülésének és ehhez kapcsolódóan a pápa beszédének harmadik témája az állandó diakonátus volt. Ezt a fogalmat a II. Vatikáni zsinat vezette be újra, és az elmúlt évtizedekben nagyon változatos fogadtatásra lelt. Még ma is gyakran felmerül, mi is az állandó diakónus sajátos identitása. A tavaly októberi püspöki szinódus záró jelentése azt ajánlotta, hogy vizsgáljuk meg, hogy áll a diakónusi szolgálat II. Vatikáni zsinat utáni megvalósítása, valamint, hogy a diakónus különböző feladatai közül kiemelkedjen a szeretett szolgálat és a szegények szolgálata. Ezekhez a megfontolásokhoz és fejlesztésekhez is fontos, hogy a papi dikasztérium megfelelő hátteret nyújtson, mutatott rá a pápa, majd azt kérte, hogy azon dolgozzanak, hogy Isten népét Krisztus szíve szerint való pásztorok vezessék, és növekedjenek a tanítványi lét örömében.
Ferenc pápa az apácákhoz, az Úr eszközei vagytok. A pápa arra buzdította a kantalicei Szent Félixről nevezett lengyel nővéreket és az irgalmas szűzanya leányai rend képviselőit, hogy adják át magukat az Úrnak, mindig bízzanak akaratában, és mindig legyenek nagy lelkűek. Mindannyian eszközök vagyunk Isten bölcs kezében, mondta Ferenc pápa a kantalicei Szent Félixről nevezett nővéreknek és az irgalmas szűzanya leányai rend képviselőinek, akik csütörtökön nagykáptalanjuk alkalmából látogattak a Vatikánba. A Szent Atya beszéde elején köszönetét fejezte ki látogatásukért, amellyel megerősítik az Isten és az egyház szolgálata iránti elkötelezettségüket. A szolgálat valóban közös eleme a két rend alapításának, amely a 19. századnak ugyanabban a történelmi korszakában zajlott, bár más körülmények között. A Szent Atya felidézte alapítónőik emlékét. Először is megjegyezte, hogy Sofia Camilla Truszkowska, akit később Angéla Mária nővérként ismertek, megalapította a kantalicei Szent Félixről nevezett nővérek kongregációját Varsóban, a háború sújtotta Lengyelországban, hogy gyermekeket, fogyatékkal élőket és veszélyeztetett fiatalokat szolgáljon. Ugyanebben az időszakban az olaszországi Savonában, emlékeztetett a pápa, egy másik fiatal nő, Benedetta Rossello, akit később Mária Giuseppa nővérként ismertek, püspöke irányításával kezdte el szolgálni a szegényeket, a gyerekeket és a fiatal nőket, amikor megalapította az irgalmas szűzanya leányai rendet. A pápa felhívta a nővérek figyelmét, hogy Isten munkálkodik rajtuk keresztül, majd elcsodálkozott. Ki tudja elképzelni, mire használja az Úr a mi kis igenünket. Ezt szem előtt tartva Ferenc pápa arra biztatta őket, hogy újítsák meg Isten akaratához való ragaszkodásukat, a fogadalmuk iránti hűségben és a Szentlélek működése iránti fogékonyságukban. Adjátok át magatokat az Úrnak, és adjatok mindent, mindig nagy lelkűen, buzdította a pápa az apácákat.
Ferenc pápa a római Kapitóliumra látogat június 10-én. A római trombiták és a viterkianói hűségesek hagyománya. Jövő hétfőn délelőtt a Szentatya 2 órás látogatást tesz a római városvezetésnél. A találkozót egy hónapja jelentették be. A Szentszék sajtóközpontja szerdán közzétette a Szentatya közelgő látogatásának programját. Június 10-én reggel 8 óra 40-kor indul a pápa a vatikáni Szent Márta házból autóval, 9 órakor érkezik meg a Kapitóliumra, Róma város közigazgatási központjába, ahol Roberto Gualtieri főpolgármester fogadja. A szenátori palotában a polgármester dolgozó szobájában folytatnak magánmegbeszélést, majd a Goblen teremben Róma püspöke köszönti a polgármester titkárságának tagjait. 3:40-kor a zászlós teremben a pápa aláírja a kapitóliumi aranykönyvet. Ezt követően a Julius Cézár teremben találkozik a tanácsosokkal, az önkormányzati képviselőtestület tagjaival és a meghívott előjárókkal, akiknek beszédet mond. A Szentatyát a közgyűlés elnöke és a polgármester köszönti. A kölcsönös ajándékozás után Ferenc pápa és a római polgármester a szenátori palota erkélyéről köszöntik a kapitóliumi téren összegyűlt római lakosokat. Visszatérve a Julius Cézár terembe, a pápa és Roberto Gualtieri megáll a látogatás emléktáblájánál, majd a Laudato Si termen áthaladva a Szentatya a mellszobrok termében találkozik az önkormányzati dolgozókkal. 11 óra körül búcsút vesz tőlük, és visszatér a Vatikánba. Érdekesség, hogy a pápát érkezésekor és távozásakor a Fedeli di Vitorchiano, vagyis a vitorchianói hűségesek trombita szója köszönti. A hagyomány hátterében egy középkori esemény áll, amelynek főszereplője a Rómától északra fekvő kisváros Vitorchiano. Lakóit kezdettől fogva a függetlenség és az autonóm kormányzás jellemezte. Sem vazallus, sem nemesi család nem vezette őket. Mindig kiálltak szabadságuk és demokratikus kiváltságaik mellett, melyeket büszkén szereztek meg maguknak. 1199-ben Viterbo, amelynek vonzáskörzetéhez tartozik ma is a település, virágzó és gazdag város volt, 18 ezer fős hadsereget tudott kiállítani. Ennek megfelelően harci kedvét mintegy 50 elfoglalt vár és kastély bizonyította, és az ő kezüktől pusztult el Ferentó ősi városa is. Vitorchiano hozzájuk képest Dávid volt Góliát ellenében. A környék valamennyi kisvárosa meghajolt uralmuk előtt, kivéve a vitorchianóiakat, akik mindenáron meg akarták őrizni a szabadságot, amelynek eszméjéhez hűek maradtak. Mivel tisztában voltak vele, hogy egyedül semmire nem mennek, Rómától kértek védelmet, melynek Viterbóval korábbról volt még elszámolni valója. 1167-ben ugyanis a viterbóiak elhurcolták Rómából a Szentpéter bazilika kapuit. Még harmadik Ince pápa kiátkozása sem térítette el őket szándékuktól, így történt, hogy 1200. január 6-án vízkereszt napján összecsaptak a rómaiakkal, de alul maradtak velük szemben. Vitorchiano városfala összedőlt, a kisváros pedig nem rendelkezett annyi pénzzel, hogy újjáépítse azt. Ekkor egy római szenátor, Giovanni degli Annibaldi, a szenátus kincstárnoka lépett közbe, és vállalta, hogy állja az újrafalazás költségeit. Egy feltételt szabott. Vitorchiano zálogot ad addig, míg ki nem fizeti adósságát, ő pedig ez idő alatt vezetheti a várost és beszedheti az adót. A viterbói kérdés ezzel nem ért véget. Néhány évvel később bosszút forraltak, megszállták Vitorchianót, és néhány helyi áruló segítségével megtámadták a városkát, ahol nagy pusztítást vittek végbe. A rómaiak siettek ezúttal is védelmükre, és újra győzelmet arattak. A falakat újra emelték, de most Róma állta a költségeket, Vitor Kiano pedig szebb lett, mint valaha. Ekkora tehető a Fidelátó a hűséges szövetségesi cím elnyerése, ugyanis Vitor Kiano Róma városának szerves részévé vált. Büszkén viselhette az SPQR címet, ami a latin Senatus Populusque Romanus, azaz a római szenátus és a római nép rövidítése, valamint a kapitóliumi anyafarkas szimbólumát. 12 kiválasztott hűséges polgár pedig azt a kitüntető megbízást kapta, hogy őrizheti a kapitóliumot, és a pecsétbe is belekerült a felirat Sum Vitor Clanum Castrum Membrumque Romanum, a Vitor Kiánója, ki az autonóm kormányzás tiszte. 1262-ben, 50 évvel az Annibaldival kötött adós szerződés után a városlakók elérkezettnek látták az időt, hogy újra szabadok legyenek. Összeadták a pénzt, és kiváltották magukat a szenátornál. A rómaiakat meglepte és lelkesítette a Vitor Kiánóiak független és autonóm lelkülete, ezért 1257-ben egy okiratot állítottak ki tetszésük jeléül. A rómaiak a Fidelis hűséges címet mindig díszszertartás keretében adományozták, ha a népfiáról volt szó, örökbefogadott testvér lett számukra. Róma városa évi támogatást biztosít Vitor Kiánónak az önkormányzati adók bevételéből az őrség fizetésére. Az ő feladatuk többek között a fontos, nyilvános eseményekkor a különleges római trombiták megszólaltatása is, melyeket Vitor Kiánói klarinnak is neveznek. Rómában a klarinok megfúvása kifejezés szállóige lett, és azt jelenti, hogy a népet harcba hívják. A hűségesek történelmi öltözéke a reneszánsz stílust idézi, a szájhagyomány szerint maga Michelangelo tervezte a vörös-arany egyenruhát. Máig élő szokás tehát a Vitor Kiánói hűségesek trombita szójára fogadni az előkelő vendégeket. Így lesz ez június 10-én is, amikor Róma polgármestere fogadja a kapitóliumon Ferenc pápát.
Közzétették Ferenc pápa trieszti látogatásának hivatalos programját. Ferenc pápa július 7-én vasárnap az olaszországi katolikusok szociális hetének végén látogat a Friuli-Venezia-Giulia régió közigazgatási székhelyére. A programjai között van egy találkozó a generáli biztosító nevét viselő kongresszusi központban, majd a migránsokkal, az ökumenikus képviselőkkel, az egyetem világával és a fogyatékkal élőkkel találkozik, végül pedig szentmisét mutat be az olasz egység téren, a Piazza Unità d'Italián. Ökumenikus, valamint migránsokból és betegekből álló csoporttal való találkozóra is sor kerül Ferenc pápa trieszti látogatása alkalmából július 7-én vasárnap. A kevesebb, mint 5 órás látogatás zárja le az olaszországi katolikusok szociális hetét. A programot az olasz püspöki konferencia rendezi minden évben, amelynek célja, hogy elmélyítse és újraindítsa a keresztény társadalmi tanítás üzenetét, és irányt mutasson a hívők tevékenységének a munkavilágában. Ferenc pápa a július 7-én vasárnap reggel 6:30 indult Triestbe a vatikáni helikopter felszállóról, olvashatjuk a Szentszék sajtóterme által csütörtökön közzétett programleírásban. A Szentatya a reggel 8 órára érkezik a generáli kongresszusi központba, ahol az olasz püspöki konferencia elnöke Matteo Zuppi bíboros, Luigi Renna, Catania érseke és a Szociális Hetek szervező bizottságának elnöke, valamint Enrico Trevisi püspök köszönti. Velük együtt a régió elnöke Massimiliano Fedriga, a trieszti prefektus Pietro Signoriello, Roberto Di Piazza polgármester és Philip Doné, a trieszti székhelyű generáli biztosító vezérigazgatója is üdvözli a pápát érkezésekor. A pápa itt találkozik a kongresszus résztvevőivel. Zuppi bíboros köszöntője és Renna érsek bevezetője után a pápa mond beszédet. Majd, míg a kongresszus résztvevői átmennek az Unità d'Italia térre, a pápa rövid találkozón vesz részt néhány csoporttal, az ökumenikus világ és az akadémia világának képviselőivel, valamint a migránsok és a fogyatékkal élők egy csoportjával. Ferenc pápa nyitott autóval délelőtt 10 órakor elhagyja a kongresszusi központot, és átmegy az Olasz Egység térre, ahol a tervek szerint délelőtt 10 óra 30-kor szentmisét mutat be, majd elimádkozza a hívekkel az úrangyala imádságot. A pápai áldás előtt trevízi püspök köszönetet mond a Szentatyának. A szertartást követően Ferenc pápa 00:30-kor indul vissza helikopterrel a Vatikánba, ahová délután 2 óra körül érkezik meg. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese Laskai Annával, az intézmény impulzus csoportjának tagjával, dr. Szűcs Zoltánnal, a pedagógiai kar dékánjával és Szőke Milint Elnikő egyetemi docenssel a pünkösd utáni időszak ünnepeiről beszélget.
A szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Amikor az egyház két jelentős időszakát megünnepeljük, az adventi karácsonyi időt, valamint a nagyböjti és húsvéti időt, akkor azt olvashatjuk a elsősorban papok számára készült direktóriumban, hogy ezen kívül vannak még az úgynevezett évközi vasárnapok, az évközi idő, amelyiket két részben szoktuk ünnepelni, van egy rövidebb időszak, a vízkereszt utáni vasárnaptól a hamvazó szerdát megelőző vasárnapig, és aztán pedig a pünkös vasárnapját követő naptól, hétfőtől Krisztus király vasárnapja utáni szombatig az évközidőnek a vasárnapjait ünnepeljük. És amikor ezt az évközidőt elkezdjük ennek a második részét ünnepelni, akkor tulajdonképpen rögtön ünnepekkel kezdjük, vagy folytatjuk a lezárt húsvét időszakot. A mai alkalommal Enikővel, Annával és Zoltánnal arról a három ünnepről fogunk néhány gondolatot elmondani a kedves hallgatóknak, amely ünnepek az úgynevezett Úr ünnepei az évközidőben címet viselik összefoglaló néven. Ilyen ünnep a pünkös vasárnapját követő Szentháromság vasárnap, a következő vasárnap ünnepeljük Úrnapját, és azt követően pedig pénteken Jézus szentsége szívének a fő ünnepét üljük. Azt gondolom, hogy mindegyike külön-külön is rendkívül nehéz téma, egy igazi misztérium, akár a Szent Háromság titka, akár az Úrnapján az Eukarisztia titka, akár Jézus szívének a titka. Próbáljunk meg felvillantani egy-egy gondolatot mind a három ünnepről, és kezdjük Szent Háromság vasárnapjával, és rögtön mondhatnánk is azt, hogy a jól ismert történet szerint, amikor Szent Ágoston meg akarta érteni a Szent Háromság titkát, akkor találkozott egy kisfiúval, aki a tengerből merte egy kagylóhéjjal a vizet, és mikor megkérdezte, hogy mit csinálsz, akkor azt elmagyarázta a gyermek, hogy ő mit szeretne, és Szent Ágoston pedig úgy válaszolt, hogy egyáltalán ez nem fog sikerülni, ez valóban lehetetlen dolog, és akkor a gyermek válasza pedig, hogy hamarabb meg lehet ezt tenni, mint hogy megértsük a Szent Háromság titkát. De mégis egy olyan misztérium, egy olyan titok ez, ami azt gondolom, hogy valamilyen formában csak magyarázatot igényel, hogy hogyan lehet az, hogy az Isten egy, és benne mi mégis három személyt imádunk, az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket. Ti hogyan tudnátok ezt a nagy titkot elmagyarázni, hogyha nem is dogmatikailag teljesen szabatosan, hanem inkább úgy, hogy megőrizve a hitnek a titkát, mégis kézzelfoghatóvá tenni a háromságnak és az egységnek a kérdését.
Én a Rubjov ikont hoznám akkor rögtön ide. Ugye görögkatolikusként ez egyébként is nagyon fontos, de nagyon jó látni azt, hogy nagyon sok római katolikus templomban, kápolnában is lehet ezzel találkozni, és azt gondolom, hogy amikor az ökumenikus alkalmakra is ezt az ikont viszik oda, az nem lehet véletlen, hiszen ami biztosan összeköt mindenkit, ez éppen a Szent Háromság, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Ez egy annyira fontos és közös pont, és azért is jó ez a kép, mert annyira szép és annyira emberi ez, ahogy egy asztalnál ül ez a három alak, és megvan az Atya Isten, megvan a Fiú, és megvan a Szent Lélek Isten is, és valahogy nekem inkább segít, azt mondanám, hogy árnyalja az Isten képemet az, hogy van egy teremtő Isten, van egy megtestesült Fiú, és van a sugalmazó Szent Lélek. És hogy közben ők mégis valami olyan szeretett közösségben vannak, mint ahogy az asztal közösség is sugallja ezt, ami egy folyamatos kölcsönösséget valóban a szeretetnek, a gondolatoknak, az egységnek, valami olyan áramlása, ami miatt nem azt mondom, hogy nem történt még olyan, hogy törtem ezen a fejem, de igazából egy kicsit úgy valahogy ez hozzám így érkezett meg, és pont ezért olyan nagyon, nagyon érthető, nagyon egyben van. És egyébként én magam nagyon szeretem is azt, hogy a Szent Háromságos Egy Istent imádjuk. Hogy fordulhatok ezekhez a különböző alakokhoz, hogy megérezhetem, egész másképp érzem meg mondjuk a Szent Lelket, mint azt, amikor az Atyát dicsőítem mondjuk. Tehát nekem így színesíti ezt az egészet, és azt gondolom, hogy jó Isten feltetően ennél ezerszer összetettebb, de legalább valamit töredékesen megérthetek ezáltal.
Nekem mindhárom ünnep a hitet helyezi előtérbe, de olyan módon a hitet, hogy a hit és a tudomány kapcsolatát. Az ember az megpróbál megérteni mindent, de a Szent Háromság kapcsán úgy gondolom, hogy tudomásul kell venni, hogy nyilván lehet próbálkozni a megértéssel, de a mi elménkkel, ugye ebben a dimenzióban ezt nem tudjuk megérteni, ugyanúgy, ahogy egyébként ugye nem tudjuk mondjuk az Úr napját sem megérteni, hanem hittel kell elfogadnunk. Tehát, hogyha egy tudós mondjuk megpróbálja megvizsgálni a szentoszát vagy a bort, akkor nyilván molekuláris szinten nem fog mást tapasztalni, mint amit egy másik bornál tapasztalna, de a hitünk azt mondja, hogy hát ez a Jézusnak ugye a teste és a vére. Úgyhogy ilyen formában ez számomra a hitet is jelenti, és a szerepeket is, tehát, hogy igazából Úristen az megpróbál nekünk valamilyen értelmezést adni ahhoz, hogy az ő létezését megértsük, és a saját szerepünket, és akkor talán ezért is ugye a Fiúval tudunk azonosulni, hisz ő járt a Földön, ő tapasztalta meg azokat, amit bármely más ember megtapasztalhat, és nekem úgy jelenik meg ez a különbség tétel a Szent Háromságnál, amikor igazából Jézus a kereszten szenved, és mondják neki, hogy hát igazából, hogyha Isten fia vagy, ezt is ezt tehetnéd, vagy például mondjuk, hogy 12 légiónyi angyalt, hogyha ő oda rendel, egy is ugye elég lett volna, de hát mégsem teszi meg, tehát hogy mégis emberként maradott, emberként és Istenként számomra, ez egy felfoghatatlan, de mégis egy hihetetlenül erős és érzelmekkel teli igazából titok.
Én a szeretet oldaláról szeretném ezt a Szent Háromságos Egyistent megragadni, mert hogy azt gondolom, hogy az isteni szeretetnek a lényege máshogyan nem érezhető meg, mint hogy az Atyának a Fiú iránti, meg a Fiúnak az Atya iránti szeretete. És én nem is gondolom, hogy az elmémmel kellene fölfogni ezt, hanem hogy megérezni egy-egy olyan pillanatban, amikor ez egy picit megmutatkozik, vagy megmutatja magát, amikor anyaként a gyerekemmel valahogyan törődöm, vagy gyermekként az anyámmal, vagy az anyámhoz valahogyan odafordulok, és ezek így a másodpercnek, ha nem tudom én, a töredékei, de valami sejtésem lesz arról, hogy mi is ez a Szentlélek. És még egy dolog a Szentlélekkel, hogy ez egy óriási kegyelem, hogyha egyszer legalább az életben az ember megtapasztalja azt, hogy hát most várta és megérkezett. Ugye most vagyunk pünkösd után, és hát Budaörsön szintén most volt egy ilyen pünkösdváró este, szombat este, kint a hegyen. Ott voltunk páran, legalább 3 óra hosszát imádságban. És amikor abban a három óra hosszában legalább egy olyan momentum van, amikor az ember azt érzi, hogy hú, ez lehet, hogy az, akkor ez egy olyan élmény, ami semmihez nem fogható. És azt gondolom, hogy igen, ez az a kicsi rés, ahol abba a szeretet kapcsolatba, vagy abba a szent háromságba picit bekukkanthatunk, ami majd egyszer hát sajátunk lesz, hogyha eljutunk a mennyei hazába.
Én azt gondolom, hogy az elmondottak alapján minden kedves hallgatónak talán egy nagyon kicsit sikerült közelebb jutni ahhoz, hogy saját magunk életét is belehelyezzük a Szent Háromság titkába, hiszen minden ünnep, minden hittitok az nem egy önmagában létező valóság, az pontosan azért van, hogy mi emberek, akik éljük ezt a földi életünket, a hittitkokon keresztül, az ünnepeken keresztül közelebb kerüljünk a Teremtő Istenhez, és ezt különböző formákban tehetjük meg, akár úgy is, hogy egy-egy hittitok, ami számunkra egy különlegesen fontossá válik, akár a Szent Háromság, ahogy mondta az egyik hívő, egy találkozásunk alkalmával, hogy ő mindig, amikor a családban széthúzás van, akkor arra gondol, hogy akkor a Szent Háromsághoz hasonlóan újra kell teremteni az egységet, hiszen a Szent Háromságban megvan az egység, és megvan ugyanakkor mégis az a fajta különleges megnyilvánulás az emberek felé, amit mi tapasztalunk a Teremtő Atya, a Megváltó Fiú és a Megszentelő Szentlélek felől, de hogy közöttük egy igazi harmonikus egység, és ahogy Enikő is mondta, egy nagy szeretet uralkodik. Ugye ennek a Szent Viktori Richard nevű gondolkodónak volt pontosan ez az elmélete, hogy igazából a Szent Háromság titkát azt a szeretet kapcsolaton keresztül lehet megérteni. Nem sokkal könnyebb egyébként az úrnapjának sem a megértése. Szerencsére azért egy olyan hittitokról van szó ebben az esetben, ami az egész liturgiánknak a lényegét adja, hiszen úrnapján mondhatjuk azt, hogy mint egy még egyszer megismételjük az utolsó vacsorát, az úrnapján, ami a középkorban indult el úgymond hódító útjára, a hozzá kapcsolódó körmenettel, hogy gyakorlatilag újra megünnepeljük azt a maga teljes pompájában, hogy Jézus Krisztus titokzatos módon a kenyér és a bor színében közöttünk van. Én most azt szeretném tőletek kérdezni, hogy az úrnapi körmenetek, amelyeket biztosan már átéltetek sokszor, ezek jelentenek-e szerintetek valamit, valami többletet, valami pluszt, túl azon, hogy ahogy az egyik kis hittanos mondta éppen az első áldozásra készülve, ilyen kis beszélgetés szokott lenni, ha nem is vizsgálnak nevezzük ezt, és azt mondta, hogy hát úrnapján azt csináljuk, hogy kivisszük Jézuskát, megsétáltatjuk. És hát valóban így van, kimegyünk körmenetre, visszük az oltári szentséget, és a gyerek nagyon jól megragadta a lényeget, hogy kivisszük az emberek közé. Már hogyha olyan helyen járjuk a körmenetet, ahol vasárnap, az ünnepnek a napján arra jönnek idegenek. Az a templom, ahol én szolgálok, egy szeretett otthon mellett van tulajdonképpen egybeépítve vele, és az nagyon, nagyon szép szokás, hogy az idősebbek olyankor kijönnek, kihozzák őket, vagy éppen jönnek a látogatók, akik egyébként nem valószínű, hogy járnak templomba, és akkor kíváncsian megállnak, hogy ugyan mit is visz a papa kezében. Tehát valóban ezeknek a körmeneteknek, a négy sátornál való megállásnak, és ezáltal az eukarisztia tiszteletének, imádásának van ma is, én azt gondolom, jelentősége, de ti, mint különböző egyházközségekhez tartozók, hogyan tapasztaljátok meg, és hogyan látjátok ezt?
Hát én megint csak a budaörsi tapasztalatomat tudom hozni. Szerintem egy Magyarországon híres körmenetünk van, olyan pompás virágszőnyeg, olyan pompás négy oltár az, amit az én egyház közösségem megépít erre az alkalomra, hogy tényleg csodájára járnak. És sokszor fölvetődik a kérdés így laikusok részéről, hogy hát minek ez a pazarlás, hogy ennyi virágot oda hozni, és hát úgyis csak végig mennek rajta, és akkor ezt így szétdúlják, és mindig azt szoktam gondolni és mondani is, hogy hát nincs az a pompa, amivel föl lehetne érni ahhoz a nagysághoz, amiről beszélünk. És megint csak ugye hát a laikusnak a, hogy is mondjam, csak a, én szerintem a korlátozottságából adódik ez a fajta kérdésfeltevés, aki nem ismeri, aki nem tudja, aki nem is sejti ezt a titkot. És ugyanezt gondolom egyébként a gyönyörű pompás székesegyházakról is, hogy nincs az a pompa, ami felérne azzal a nagysággal, amiben mi hiszünk. Úgyhogy én nagyon nagy lelkesedéssel készülök minden évben ezekre a körmenetekre. Mindig végig szoktam fotózni, hogy egy kicsit meg tudjam még őrizni, utána is meg tudjam mutatni, és hát igen, utána össze szoktuk gyűjteni azokat a virágokat, és elvisszük, és hát még otthon tudunk belőle egy kis ízelítőt adni, tehát az ünnepnek a hangulatából a családunknak, vagy mi magunknak még a következő héten, úgyhogy számomra egy nagyon-nagyon kedves ünnep az Úrnapja.
Közben jegyzeteltem, ugye én a felvonulásról beszélnék egy kicsit, hogy igazából az egyház nagyon-nagyon jól tudta azt, hogy a közösségeket hogyan kell formálni, és hogy hogyan kell identitást teremteni. Tehát az, hogy mi felvonulunk, az, hogy egységet mutatunk, az egy identitásteremtő is, és nagyon kell vigyázni, hogy nehogy elfelejtsük ezeket a hagyományainkat, mert manapság egészen más felvonulások, és ugye divatba jöttek ilyen formában, és bocsánat, hogy ilyen profán módon összekötöm, de azért érdemes látni, hogy az egyháznak milyen fantasztikus tapasztalata van, mind kommunikációban, mind közösségszervezésben, és hogy nekünk ilyen formában nem szabad elengedni, kiengedni, félváról venni például akár ezt az ünnepet is. Tehát, hogy azáltal, hogy belülről élem meg a hitemet, és hogy azokkal a sztereotípiákkal szakítani kell, hogy a hitet azt az ember csak mondjuk a négy falon belül gyakorolja, és így tovább. Tehát amikor kimegyek, akkor nyilván én valamit képviselek, az identitásomat megvallom. Persze nagyon kell vigyázni, hogy utána, hogyha én magamra egy pólót felveszek, hogy én keresztény vagyok, hogy úgy is viselkedjek, hogy méltó legyek ennek a pólónak a viseletére. Viszont ezek az ünnepek, ezek valahogy ebben a modern korban így le is horgonyozzák ezeket a témákat. Tehát azért gondoljunk bele, hogy akkor, amikor olyan hihetetlenül gyorsan a navigáció A-ból B-be elvisz, hogyha ilyenkor lezárnak egy-egy utcát, és akkor akár az autósok megállnak adott esetben, akár én is lassan vonulok, akkor ennek micsoda jelentősége van azon túl, ugye, hogy a hit dimenziójában, a mindennapi életben is hihetetlenül fontos, úgy gondolom. És itt, hogyha a pazarlás merül föl, akkor talán az is, hogy vannak olyan dolgok, amelyek fizikailag nem fognak értéket visszahozni, de mégis érdemes rájuk áldozni. És akkor már tényleg egy utolsó gondolat, hogy én sokat foglalkozom a mesterséges intelligenciával, és ott azt látjuk, hogy csak a racionalitás uralkodik, tehát, hogy A-ból B-be gyorsabban eljutni, egy feladatot egyszerűbben, olcsóbban megvalósítani. Egy ilyen digitalizált korban, hogyha rosszul csináljuk, akkor a szépségnek például nem lesz jelentősége, egy gép nem fogja sohasem megérteni, hogy miért kell mondjuk virágokat szórni, vagy vinni, vagy idézőjelben ugye elpazarolni, úgyhogy erre nagyon kell vigyázni, az emberi mi voltunk megmaradjon ilyen formában is.
Olyan jó volt most hallgatni benneteket, mert én a körmeneteknél valahogy azt érzem, hogy a legeslegfontosabb az, hogy mi megy elől. Tehát, hogy ott azért megmutatjuk, hogy mi a lényeg, és hogy mi mit követünk. Tehát olyan gyönyörűen felépül ez az egész, és hogy igen, mi közösséget alkotva megyünk, és vonulunk egy határozott céllal, és valami egyértelmű értéket követve. És nagyon fontosnak tartom azt, hogy a világnak megmutatva. És nekem személy szerint nagyon sokat segít az, hogy a világba kilépve. Mert számomra is a templom az valami védettséget, biztonságot, valami olyat jelent, valóban az Istennel való találkozást, elmélyülést hordozza. De megint csak, ha kilépek és ezt kiviszem, akkor nekem is segít abban, hogy ez nem kell, hogy csak a templomhoz kötődjön, és igen, én is azt gondolom, hogy egy kicsit így a misszionálásnak ez egy ilyen nagyon kézzelfogható eszköze és módja, hogy megmutatom magam is a világnak, azt is, hogy én hová tartozom, és hogy a világ is láthatja azt, hogy vannak, akiknek ez ennyire fontos. Valahogy az pedig, hogy mennyi virág fogy el, vagy azzal aztán mi történik, erről pedig azt gondolom, hogy milyen jó, hogy ennek a kisgyereknek a szájából elhangzott, hogy nála hogy csapódik le, és hogy fogalmazódik meg, hogy ez valóban az Isten által teremtett dolgokat próbáljuk visszaadni, valami nagyon keveset, valami egészen egyszerűt, és azt gondolom, hogy ez is inkább nekünk segít, hogy mint ahogy a kisgyerek viszi oda számára értékes dolgokat, hogy mi ezt tudjuk adni, és ezt nagyon nagy szeretettel adjuk, és ez már a mi mértékünk szerint számolatlan, és valahogy meg tudjuk mutatni azt, hogy mi ennyire nagyon szeretünk, egy picit akár tényleg kisgyerek módjára is, és hát biztos vagyok benne, hogy ez nagyon drága és értékes az Isten szemében, de hát valahol tényleg azt adjuk vissza, amit tőle kaptunk, és annak egy nagyon pici kis szeretét.
Azt gondolom, hogy a végére maradt ünnepről sem szabad megfeledkeznünk, hiszen mintegy lezárja az Úr ünnepeit az évközi időben, itt a húsvéti időszakot követően a Jézus szíve ünnepe, és az különleges mindannyiunk számára, hogy azért nagyon sok helyen, vagy mondhatjuk azt, hogy a legtöbb katolikus templomban megvan még a hagyománya is, maradjon is meg az első pénteknek, és külön most ebben a 2024-es esztendőben az első péntek az egyben a Jézus szívének a főünnepe is. Azt gondolom, hogy a legtöbben a rádióhallgatók közül tudják, hogy ehhez a csodálatos ünnephez nem is annyira a teológiai mélységeket kell hozzátennünk, hanem sokkal inkább azt, hogy ehhez egy ígéret kapcsolódik. Alakok Szent Margit, aki a Jézus szíve tisztelet fő terjesztője volt, látomásában kapta azt az ígéretet, hogy aki a nagy kilencedet elvégzi, 9 egymás követő első pénteken, hozzá szentmisén való részvétel és szentáldozás, az élete végén is megkapja azt a lehetőséget, hogy az Úrral való találkozás, a szentséggel való találkozás az meglegyen, és úgy költözön el az örökké valóságba. Éppen néhány nappal ezelőtt beszélgettünk az egyik felnőtt csoporttal erről az ünnepről, és többen voltak közöttük, idősebbek, akik már nem egy, hanem akár 10 vagy 12 nagy kilencedet is végeztek, és nehezen akarták elmondani, valahogy egy kicsit szégyenlősek voltak, de aztán utána előjött az, hogy hát tulajdonképpen ez az ígéret, mondhatjuk azt, hogy természetes módon úgy teljesedik be, hogy aki rászánja magát, hogy 9 egymás követő első pénteken elmegy, az utána valószínűleg meg fog maradni a havi szentgyónások elvégzésénél. Másik pedig a természet fölötti sík, ami ugye a legfontosabb számunkra, hogy aki valóban képes arra, hogy idejéből, energiájából a szentgyónásnak a mondjuk így a kellemetlen részével való találkozás, hiszen be kell vallani a bűnöket és így tovább, ez azért nem mindig egyszerű az ember számára, ezekkel leküzdve megtegye ezt a nagy kilencedet, annak valóban lesz olyan kegyelmi háttere, kegyelmi alapja, amely valóban nem fogja őt hagyni, hogy Jézus nélkül menjen Jézushoz, hogyha fogalmazhatunk így szabadon. Ti hogyan gondolkodtok Jézus szíve tiszteletről és a nagy kilencedről?
Azért kezdem én, mert görögkatolikusként a Jézus szíve tisztelet az inkább ugye római katolikus részről ismerős nekem, viszont ehhez is kötődik egy nagyon erős gyerekkori élményem, hogy egy fantasztikus Jézus szíve kép van rögtön a bejáratnál, ahová én gyerekkoromban minden vasárnap jártam, és hogy ennek a tisztelete, tehát ott volt egy térdeplő, és amikor én már hosszúnak éreztem a szertartást, akkor oda mehettem, és imádkozhattam a különböző szándékaimért, hogy mégiscsak a templomba maradva jobban érezzem azt, hogy tényleg miért jöttünk, és bírjam úgymond a szertartás végéig, és én ezt a képet nagyon-nagyon sokat néztem, és nagyon-nagyon sokat merítettem is abból, hogy ott a szíve ugye nagyon kézzel fogható módon ábrázolva, és közben pedig árad belőle valami, ami engem megszólít, ami vonz, aminek a segítségével valóban kapcsolódni tudok, úgyhogy nekem ez a legfontosabb emlékem, és ugye annyira természetesnek tekintettem, hogy ez ott van, hogy aztán érdekes volt felfedezni azt, hogy egyébként azért ez sokkal inkább a római katolikus templomokban van jelen.
Én a 9-hez kapcsolódnék, hogy az egyik kalapom az a neveléstudósé, és itt az ismétlésről, amit mondtál, Atya, nagyon-nagyon fontos, ehhez szeretnék kapcsolódni az ismétléshez. Az embert annyi impózus éri, annyi inger éri nap, mint nap, hogy nagyon gyakran megfeledkezik a legfontosabbakról, hogy hogyan viselkedjen, hogyan éljen. Ez ilyen furán hangzik most, amikor beszélgetünk, akkor teljesen egyértelmű, abban a pillanatban az ember kimegy az utcára, nem adják meg neki a jobbkéz szabályt, akkor lehet, hogy már rögtön ugye, hát nem úgy kezeli a helyzetet, mint kellene, és pont ezért kellenek ezek az ismétlések, hogy mindig is egy ilyen környezetben éljünk, és mindig is tudjunk koncentrálni arra, ami a legfontosabb, és hogy jó szokássá váljon valami. A Szent Szív kapcsán pedig ugye nagyon izgalmas, főleg ennek az ábrázolása ilyen módon, tehát ez sokkal... Figyeljük meg, hogy az egyházban nagyon kevésszer szerepel mondjuk a szervként mondjuk az agy, mert hogy mindent a lélekről, meg mindent a... Még a lelket is ugye a szívvel fogjuk azonosítani, tehát az érzelmekkel, és nem a megértéssel, holott mondjuk az egyháztanítók nagyon gyakran a megértés kapcsán voltak képesek ugye megvilágítani különböző titkokat.
Azt gondolom, hogy ez egy olyan nagy titok, hogy csak tapogatózhatunk, hogy mi is ez. Talán úgy lehetne jól megragadni, hogyha arra gondolunk, amikor mondjuk valaminek igen nagy tétje van az életünkben, és olyan hevesen dobog a szívünk, vagy elszorul a szívünk, vagy kalimpál a szívünk, mert hogy az az áldozat, amit az Isten fia értünk vállalt, az azt gondolom, hogy szavakkal ki nem fejezhető. Valahogy itt a szívünk tájékáni érzés az, amivel valamilyen sejtésünk lehet erről a nagyon nagy titokról. És hát a Szent Kilencedet végigcsinálni, az mennél fiatalabb az ember, annál nagyobb áldozat, azt gondolom, de egy olyan áldozat, ami a lényeghez, tehát ehhez a nagy titokhoz közelebb segít, vagy közelebb visz. Úgyhogy ha valaki ráveszi magát, akkor nagyon-nagyon sok tapasztalatot, jó tapasztalatot szerezhet, és adhat magának egy lehetőséget, hogy valamit megsejtsen ebből a titokból.
Én is bízom benne, hogy a három ünnep kapcsán való beszélgetésünk során a kedves hallgatók is megsejtették, és egyre közelebb érzik magukhoz ennek a három ünnepnek, Szent Háromság vasárnapjának, az Úrnapjának és a Jézus szíve tiszteletnek a valódi igazi katolikus keresztény jellegét.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya beszélgetett Laskai Annával, dr. Szűz Zoltánnal és Szűke Milinte Enikővel. A műsort Kolesszel Krisztián szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, rövidesen itt az éjfél. Az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk az éjszakai kínálatot. Éjfél után az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsora a Liceumi Krónika szól. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval. 2:05 környezetvédelmi műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban folytatjuk Bozsó Gyulával, az Északerdő ZRT műszaki osztályvezetőjével készült összeállításunkat, aki beszámol nekünk a sikeres fotózási hobbiáról, és foglalkozunk még a most hétvégén induló 32. Bükkihegyi maratonnal is. 3:05 kezdődik Közélet című műsorunk, melyben beszélgetést hallanak egy nemrégében nyílt babakiállításról, a Magyar Diák Sportszövetség EGRI kihelyezett üléséről, valamint a Heves Vármegyei Szakképző Centrum Bornemissza Gergely Technikum Szakképzőiskola és Kollégiumban átadott alternatív járműhajtási oktatólaborról. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, Vendégeink a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak: Bartók Beáta, Berecz Renáta, Birincsik Márton, Tebnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kúnyai Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak szép hétvégét, jó pihenést kívánok, viszont hallásra!
Mi az, amit az Úrnak adhatok mindazért, amit kaptam tőle? Az üdvösség kenyhét veszem magamhoz, és az Úr nevét hívom segítségül. Szolgád vagyok, Uram, és szolgálód gyermeke, bilincseimet leoldod rólam. Olvasom a 115. Zsoltárban. Aki Krisztussal egyesül, még kevésbé élhet egyedül önmagának, mint azt sajnos sokan teszik. Ez persze nem csak általánosságban érvényes, hanem különleges nyomatékkal irányul azokra az emberekre, akikkel itt és most Jézus Krisztus nevében egyek vagyunk. A nagy egyházi közösség, mint szeretet mindenki iránt, illúzió csak, ha nem jut érvényre egészen konkrét, egyedi emberek által. Csak valami egészen lehetetlen dologtól újulhat meg a világ, és ez a lehetetlen dolog Isten áldása. A Szentmise áldozat valami olyan dolog, hogy méltó bemutatására három örökké valóságra lenne szükség, az elsőre, hogy készüljünk rá, a másodikra, hogy bemutassuk, s a harmadikra, hogy érte hálát adjunk. Isten a birtoklásig közel jött hozzánk. Mivel ő maga akarta így, a foglyunk lett. Valamikor azt mondta az embernek, uralkodjatok a földön, az állatokon és a halakon. De most végtelenül tovább ment, és azt mondta, uralkodjatok rajtam is, vegyétek és egyétek. Uram, annyira szeretnék egy lenni azokkal, akiket szeretek. Te tudod, hogy mennyire nehéz. Mintha bilincsek kötnének bennünket, nem tudjuk soha annyira adni magunkat, mint szeretnénk. A szent áldozásban erre a kínunkra is orvosságot készítettél, sőt, épp ez az egyik célja a szent áldozásnak.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz, hol napi napodra. Nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra.